Milyen hálásak vagyunk Istenünknek. Egyszerűen nincsenek arra szavak, hogy kifejezzük, mit érzünk, amikor elcsendesedünk, és elgondolkozunk azon, hogy milyen kiváltságban részesültünk. Ez nem elbízakodottság, és nem túlzás. Ez az igazság. Isten szólt hozzánk. Ő megismertette velünk az ő szavát és az ő akaratát. Ebben is segített nekünk, hogy napjainkban a prófétai szolgálatot teljes egyensúlyba helyezzük. Mi nem azért jövünk ide, hogy azt mondjuk, hogy Pál apostol azt mondja, Pál apostol megint azt mondja, vagy Péter azt mondja, megint azt mondja Péter, vagy Branham ezt mondja, Branham megint azt mondja, hanem eljövünk ide, kinyitjuk Isten szent ígéjét, és hagyjuk, hogy ugyanaz az Isten szóljon hozzánk, aki a prófétákon keresztül szólt, aki elküldte az apostolokat, aki még ma is szól hozzánk az Ó és Új Szövetségen keresztül. Hálásak vagyunk azért, hogy felismertük, hogy az Úr mégis ígéretet adott nekünk egy prófétára napjainkra, akinek az volt a feladata, hogy visszafordítsa Isten gyermekeinek a szívét az atyák szívéhez. És meg van írva, Isten sokféleképpen szólt az atyákhoz az ókorban. Szeretteim, Kramer testvér volt az, aki éppen az előbb még azt mondta, Frank testvér, annyira hálás vagyok, mert amikor még nagyon fiatal voltam, a pap azt mondja, hogy ha nem vesszük többé az Ószövetséget, akkor az Új Szövetség is hamarosan elveszlődik számunkra. És körülbelül így is volt Kramer testvér. És ez így is van. Nekünk mindkettő megvan. Az Ószövetség és az Új Szövetség. Megvannak a bejelentések, a proféciák, az ígéretek, majd azok beteljesedései, és annak megtapasztalása, amit Isten megígért. Ezért is nagyon hálásak vagyunk az Úrnak. Ő valóban úgy küldte el Branham testvért, mint ahogy elküldte Mózest vagy Illést egy nagyon különleges megbízatással. Azonban senki ne várja el tőlünk, hogy itt álljunk, és azt mondjuk, és ezt mondta, és így mondta. Senki a világon nem tarthat minket ilyen ostobáknak. Mi hirdetjük Istenünk teljes tanács határozatát, és nincs bennünk a bálványimádás szelleme, hogy egy prófétát, vagy egy próféta fiát, vagy egy próféta tanítványát dicsőítenénk. Mi az összes próféta Istenét dicsőítjük, és ez az élő Isten. Ez az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Az igaz Isten, sőt az egyetlen Isten. És akkor már is észrevesszük, ahogy az előbb meg is jegyeztük, hogy nem a bálványimádás szelleme van bennünk, hanem Isten szelleme, aki nem tesz különbséget, aki nem hátrányos itt és előnyös ott, aki valamit innen elvesz, hogy valamit ott kiegészítsen, hanem Isten szelleme az egész ígét veszi, összeilleszti, és az egy harmonikus egészet alkot. És ezt is megtapasztaltuk ezen a helyen évről évre. Néhány nappal ezelőtt, ami nagyon ritkán történik meg, meghallgattam egy prédikációt, amit én magam tartottam meg egy konferencián a Prince Albertben 1972-ben. És arra gondoltam, hallgassd meg, mit prédikáltál akkor. Szeretteim, ez lehetett volna egy tegnapi vagy egy mai prédikáció is. Magam is nagyon meglepődtem, és azt mondtam, Uram, magam sem tudom egészen felfogni, hogy mindezek a dolgok már az elején is léteztek, és most egyszerűen tovább fejlődtek. Ma már tisztában látjuk, mint annak idején láttuk, de az üzenet átfogóan és az általános irányvonal már a kezdetektől fogva helyes volt. Egyetlen egyszer sem kellett megváltoztatnunk az irányt. Ez is nagy kegyelem Istennél. Mennyien tűzték ki a zászlójukat egy bizonyos irányban, és aztán ellenkező irányba indultak el. Aztán kifogyott a gőz, aztán jött a következő zászló, és aztán újra irányváltás következett. Aztán a gőz ismét alább hagyott, majd a következő ló lett befogva a következő szekér előtt. Nem, Istennek mindig csak egy iránya van. És szeretném ezt is nagyon világosan kifejteni nektek. Ez nem egy ember érdeme. Krámer testvér azt is megemlítette az előbb, hogyha József nem bizonyult volna hűségesnek, akkor nem tudta volna kiosztani az élelmiszert. De ki tartotta őt hűségesnek? Isten volt az, aki kijelölte őt erre a feladatra. És így nincs ember, aki dicsekedhetne önmagával. Ha Isten nem tartott volna meg bennünket az íge korlátjain belül, ha nem adta volna meg nekünk a közvetlen kapcsolatot az ígével, akkor minket is ide-oda fújt volna, és elfújt volna a tanítás össz minden szele. Egyedül az Úr volt az, aki megőrzött minket, és ő fog megőrizni minket mindvégig. Egyszerűen tudom, mert az, aki elkezdte, elég erős ahhoz, hogy véghez is vigye, méghozzá nagy erővel és dicsőséggel. Magasztalva legyen az Úr neve. Isten már eddig is nagy dolgokat tett velünk, és még nagyobbakat fog végezni. Csak legyünk mindig egyetértőek az ígével, haladjunk mindig előre, mondjuk mindig igent, és legyünk hálásabbak, mint eddig voltunk. Legyen erősebb a hitünk, pozitív hozzáállásunk Istenhez és az ő ígéhez. Ne panaszkodjatok, vegyétek le a hárfákat a fűzfákról, az Úr visszatér Sionra, és mi újból örülhetünk a mi Istenünknek. Istenünk gondolatai a szeretet és a béke gondolatai velünk. Az ellenség mindig közbe akar avatkozni. Jaj, azt mondja, igen, képes is leszel erre, és így tovább, hiszen messziről sem vagy még jó formába, még mindig vannak gyengeségeid, még mindig vannak fogyatékosságaid, és meg ezt is tetted, azt is tetted. Aki az ellenségre hallgat, az nem lesz boldog az életében. Ám aki hálával áldozik az Úrnak, az dicsőíti őt, és akkor az Úr lesz a mi erősségünk. Kell döntenünk, hogy mit akarunk. Ha búslakodni és szomorkodni akarunk, és meghallgatni, amit az ellenség suttogni akar nekünk, majd beletörődni és szomorúan tovább menni, ez lenne az egyik lehetőség, de nem a helyes lehetőség. Nem. Örüljetek az Úrban. És ismét azt mondom nektek, hogy örüljetek. Ez van megírva a Filippi beliekhez írt levélben. Pál apostolnak is sok mindenen kellett keresztül mennie. Ütéseket kapott, hajótörést szenvedett, erről mindannyian olvashattok a 2. Korintus levél 11. fejezetében. És mégis az Úr volt az ő erőssége. Ő a mindenható Istenbe vetette az ő reménységét. Annyira hálás vagyok, annyira lenyűgözött, egyszerűen lenyűgözött. És megmondom azt is, hogy miért. Itt nincs egy olyan nagy ember, aki megmutatott, vagy elmondott, vagy megtanított volna bennünket valamire. De a nagy Isten kegyelmes volt irántunk, azt vett, de, ami világon nem jelent semmit, hogy tegyen valamit az ő országában, kieszközöljön valamit az ő országában. És ide tartozhat te is, én is. Nem vagyunk semmi, csak Isten volt képes valamit kihozni belőlünk. Magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. Itt mindannyian együtt énekeltünk. Ó, földi bánat! És tehertől meggörnyedt lélek. Te csak állj, emeld fel szíved és a fejed. abban a városban nyugalom és öröm és örök dicsőség lesz annak, aki hisz. Ez a hiten múlik, de milyen hiten? Azon a hiten, amely egyszer s mindenkorra átadott a szentetnek, és rájuk lett hagyva. Nem akármilyen hiten, hanem azon az egyetlen hiten, amelyről már Ábrahám is tudott, és amint megvan írva, Ábrahám hitt az Istennek, és ez igazságnak számítatott neki. De hiszen csak egy Úr van, csak egy hit és csak egy keresztség is. És ha megtaláljuk ezt az egyetlen Urat, és vallást teszünk az egyetlen bibliai keresztség mellett, akkor nekünk is csak az egyetlen bibliai hitünk marad meg, az élő Istenben vetett hit, aki kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Egyeseknek elrejtve, másoknak kinyilatkoztatva. Ez az egy Isten ígéjében lehorgonyzott, az ígéretekben megalapozott, bennünk megvalósult hit. Ez az, ami számít. És csak ez egyedül érvényes. Ezért mondta az Úr Jézus, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja. Ha ma végig megyünk a keresztények között és más társaságokban, és megkérdezzük, hogy hisznek-e, mindannyian hisznek valahogy, mindenki hisz valamiben. Csak hogy ez nem az a hit, amelyről a Szentírás beszél. A hit, amelyről Isten beszél, egy olyan szubstancia, amelyet a szellem és az íge munkál ki bennünk, egy isteni szubstancia, vagy lényeg. Egyébként ez áll az angol fordításban, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. A hit a remélt és még nem látott dolgok lényege, vagy szubstanciája. A hit tehát úgy tekint Isten ígéreteire, mintha azok már létezőek lennének, mintha már isteni valósággá váltak volna. János sok mindent látott a Pátmos szigetén, köztük a Szent Várost is, amerről énekeltünk. Hadd olvassam fel nektek a Jelenések könyve 21. fejezetéből. Jelenések 21. fejezete a 2. verstől. És láttam a Szent Várost, az új, vagy egy új Jeruzsálemet, amint leszáll az égből, az Istentől, úgy felöltözve, vagy felékesítetten, mint egy menyasszony, aki fel van díszítve az ő vőlegényének. Ennél fogva hallottam egy hangos hangot az égből, amely így szólt, íme az Isten sátora, vagy lakhelye az emberek között van, és ő velük fog lakni, és ők lesznek az ő népe. Igen, maga az Isten lesz közöttük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert miért? Mert az előbbiek elmúltak. Akkor a trónon ülő így szólt hozzám, ímé mindent újjá teszek. Majd így folytatta, írd meg, mert ezek a szavak hitelesek és bizonyosak. De hiszen még tovább olvashatjátok magatok, milyen dicsőséges ez a leírás, és micsoda egy nap lesz az, amikor belépünk Sálembe, amikor végig sétálunk az Arany utcákon, szeretett szív, ki képes ezt megragadni, ez valósággá válik. Ami Urunk megígérte nekünk, mielőtt eltávozott volna erről a földről, mikor ezt mondta, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így lenne, elmondtam volna nektek azt is. De ez így van. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Lelkünkben egy élő reménységet hordozunk, és ezért is hálásak vagyunk szívünk mélyéből. Itt a földön még mindig a halál uralkodik, csak azok, akik még élnek és megmaradnak az Úr közvetlen visszajövetelekor, nem látják többé meg a természetes halált, hanem átalakulnak, és az első feltámadottakkal együtt a levegő égben találkoznak majd az Úrral. De addig az időpontig, addig a pillanatig még sok testvér és sok testvérnő haza fog menni, amennyiben az Úr nem jött el azonnal és késedelem nélkül. Gyönyörű, hogy még azok is, akik számolnak az Úr közvetlen visszajövetelével, és naponta vagy bármikor számítanak rá, mégis józanok és kiegyensúlyozottak maradnak, amíg az Úr el nem jön. Végül is addig kell dolgoznunk, amíg ő el nem jön, és mivel nem tudjuk, hogy mikor jön el, még mindig készíthetünk terveket azzal kapcsolatban, amit még meg kell tennünk Isten országában, vagy arra hivatkozva. És ha az Úr előbb jön el, nos, akkor jó, minden el van intézve, akkor az ő terve befejeződött. De, ahogy már mondtam, a köztes időben még mindig van fájdalom, még mindig vannak könnyek, még mindig van szenvedés. Ennél fogva gondolunk néhány olyan testvérekre, akik nagyon közel állnak a szívünkhöz. Különösképpen Kaufmann testvérnőre, Kupfer testvér nővérére, és még néhány másokra is, akiknek betegségen, megpróbáltatásokon kell keresztül menniük. Egyrészt ragaszkodva és kitartva az ígéhez, az ő sebeiben meggyógyultam. Másrészt, amikor eljön egy bizonyos kor, és a testünk tagjait betegség sújtja, és a halál talál egy okot arra, hogy talán átvegyen minket, akkor tudjuk, hogy ez megtörtént minden prófétával is, minden apostollal és Isten embereivel. Amikor eljött az óra, nekik is menniük kellett, de azzal az élő reménységgel mentek el, hogy részük lesz az első feltámadásban erről a földről, és ott lesznek, amikor az Úr vissza fog jönni. Mert hiszen ők nem halnak meg. Az az ember, akinek örök élete van, csak az időből megy át az örökké valóságban. Az Úr Jézus azt mondta akkor, aki hisz én bennem, az élni fog, még ha meg is hal. És aki él és hisz én bennem, az sohasem hal meg. Elhiszed-e ezt? Amen. Mi élünk, de örökkévalóan élünk. Amikor Lázár meghalt, a mi Urunk azt mondta, hogy csak alszik. Elmegyek, és felébresztem őt. Ez csak egy elalvás, egy búcsúzás a Földön, egy elalvás itt, és egy felébredés ott, egy viszontlátásmondás. Halleluja! Dicsőség Istennek! Egyetlen hívőnek sem kell félni a haláltól. Az Úr legyőzte a halált, legyőzte a poklot, és megnyitotta számunkra az útat, hogy felfele menjünk. Ő azt mondta a János evangéliumának első fejezetében, az utolsó versekben: mostantól fogva látni fogjátok, hogy az ég meg van nyitva, és az angyalok felemelkednek és leszállnak az emberfia fölött. Mi volt szó? Miről volt szó? Arról volt szó, hogy meg lett nyitva a menny. István látta, hogy az ég megnyílt, és látta az Úr Jézust, mint emberfiát. Ez is fontos elolvasni. Mint az emberfia, az Isten fenségének a jobbján. Most nem mehetünk bele ezekben a dolgokban részletesebben, mert mindannyian tudjátok, hogy neki főpapnak kell maradnia a gyülekezet tökéletességre jutásáig. A Melkisédek rendje szerint, mert az ő saját vérével lépett be a mennyei szentélybe a főpapként. Ő a közben járunk marad mindaddig, amíg egész gyülekezetként el nem érjük a tökéletességet, és ezért a fiú elnevezés is megmarad a végsőkig, ameddig még idő fennáll. És aztán olyan szépen meg van írva az első Korintusi levél 15. fejezetének 28. versében: akkor a fiú is alláveti magát az atyának, és akkor Isten lesz minden mindenekben. Úgy, ahogyan azt Isten elrendelte, így aztán a kör be fog zárulni. És a megváltottak mindegyikében megtörténik a tökéletességre jutás. Akkor majd Isten teljes jogú fiaiként és leányaiként fogunk megjelenni. És akkor már nem lesz atya és fiú megnevezés, hanem akkor ismét Isten lesz minden mindenekben. Ahogyan az örökkévalóságtól fogva volt is, így az Isten Krisztusban való kinyilatkoztatása ismét Istent fogja eredményezni. Abba torkolik. Miután az isteni kinyilatkoztatás értelme és célja Krisztusban, mint az emberben betöltötte értelmét és célját. Vajon mindannyian megértettük ezt? Talán felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy meg van írva. Egyszerűen nem lehet ezt szavakkal ilyen pontosan kifejezni, mert nincsenek rá egyszerűen szavak. Az az ember, aki le akarja írni Isten kinyilatkoztatásait, nem találja a megfelelő szavakat erre. Egyszerűen túlságosan rendkívüli. Nem lehet, csak meg lehet próbálni. Az első Korintusi levél 15. fejezetének 23. versétől fogok olvasni. Első Korintushoz írt levél 15. fejezetének 23. versétől: de mindenki a maga sajátos felosztásában, Krisztus mint elsőszülött, és azután azok, akik Krisztushoz tartoznak, az ő eljövetelekor, vagy visszajövetelekor. Mindannyian együtt olvastok. Azok, akik Krisztushoz tartoznak, az ő megérkezésekor. Azután a vég, amikor átadja a birodalmat, vagy királyságot Istennek, az atyának, mihelyt megsemmisített minden uralmat és minden hatalmat és fennhatóságot, mert neki királyként kell uralkodnia, amíg minden ellenséget a lába alá nem vet. Az utolsó ellenség pedig, akit elpusztít, az a halál lesz, mert mindent a lába alá vetett. De amikor majd kijelenti, hogy minden dolog alá lett vetve, vagy van vetve, akkor természetesen kizárja azt, aki mindent alá vetett neki. De mihelyt minden alá lett vetve neki, akkor maga a fiú is alá lesz vetve annak, aki mindent alá vetett neki. Hogy Isten legyen minden mindenekben. Amen. Dicsőség Istennek. Akkor, ahogyan az imént említettük is, Isten kinyilatkoztatása a fiúban, és a fiúsági kapcsolat létesítése megvalósította és betöltötte a célját. Miért van megírva, hogy ő elküldte az ő fiának szellemét a szívetekbe, hogy így kiáltsatok, Abba, Atyám, Isten fiaivá és leányaivá lettünk Jézus Krisztus, ami Urunk által. Ő az elsőszülött a sok testvér között, és mégis az Urak Ura és a Királyok Királya. Ki tudja ezt megmagyarázni? Nem létezik ember a Földön. Erre nincs is szükség. Elég, ha hiszünk benne. Az Efézusiakhoz írt levél második fejezetéből csodálatos dolgok lettek felolvasva nekünk. Nem akarok az egészet megismételni, csak a tizedik verset. Efézus beliekhez írt levél második fejezet, a tizedik vers. Mert az ő képmása, vagy az ő műve vagyunk. Krisztus Jézusban teremtettünk jó cselekedetekre, amelyeket Isten előre, vagy eleve rendelkezésre állított, hogy azokban járjunk. Még azok a tettek sem, amelyeket mi teszünk, és amelyeket Isten előtt megállják a helyüket, azokat sem tetetted, sem én nem tettem. Isten már gondoskodott róla számunkra. Isten már mindent úgy rendezett és megszervezett, hogy annak már csak rajtunk keresztül meg kell valósulnia. És akkor már nem kell senkinek sem dicsőséget vagy tiszteletet adnia önmagának, hanem aki dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral. Gondoljatok csak Branham testvérre, ahogy a filmben látni lehet, egyetlen evangélista sem állt olyan tehetetlenül, mint ő. Amikor tekintetbe veszitek az evangélistákat, és én majdnem mindegyiket láttam már, és hallottam is, soha nem fogytak ki a lendületből. Néha nem lehetett tudni, mikor vesznek levegőt, és mikor szusszannak, mert úgy beszéltek, mintha géppuskából lőtték volna ki a szavakat. Észre sem vettétek, hogy újra töltötték a készüléket. Az embernek az volt a benyomása, hogy egy több kilométeres tölténytáruk van, és csak tüzelnek. Soha nem kerültek zavarba. Minden működött. Minden úgy ment, mint a karikacsapás. Soha nem jöttek zavarba a szószékek. De létezett egy ember, Istennek egy igazi embere, egy proféta, akinek a szívében ott volt az Isten félelem. Váratlanul, tehetetlenül ott állt, és azt mondta, olyan vagyok, mint ti mindannyian. Ő nélküle nem tehetek semmit. Nem azt mondta, ami Urunk is, nem azt mondta, nélkülem semmit sem tehettek. Egyszer olvastam egy cikket egy hívő lelkésztől, aki, és a szíve elkezdett dübörögni. Aztán versszerűen verselt, mint egy rímet írta, és azt mondja, Uram, mindent a mi kezünkbe vettünk. Mi ezt a szakmát te nélküled választottuk meg. Nélküled prédikáltunk. Minden akciót nélküled hajtottunk végre. Majd mindig kiegészített minden mondatot azzal, hogy nélküled és nélküled és nélküled. És a végén eljutott a lényegre, és azt mondta, Uram, engedd meg nekem, hogy mostantól kezdve már ne nélküled tegyek meg mindent, hanem te veled végezzek mindent helyén valóan, amit eddig rosszul csináltam te nélküled. És ez mindannyiunk útja, mindannyiunk tapasztalata is. Az Úr nélkül mindent rosszul, tévesen csináltunk. Az Úrral mindent csak helyesen tehetünk, mert ő már előre gondoskodott a számunkra elvégzendő cselekedetekről, hogy azokban járhassunk. Egy újabb szava az ígének az Ézsaiás próféta könyvéből. Nem tehetek róla. Újra és újra vissza kell térnem az Ószövetséghez. Megadja nekünk az eligazodást, megmutatja nekünk Isten útját, az üdvösség útját, amelyet aztán az új szövetségben, annak megvalósításában találunk. Ézsaiás 45, egy nagyon csodálatos szava az ígének. A 11. versben, Ézsaiás 45, a 11. verstől. Így szólt az Úr, Izrael szentje és alkotója, vagy teremtője. Kérdezzetek meg engem az eljövendő dolgokról, fiaim, vagy gyermekeim, és kezem munkája legyen rám bízva. Itt már nem beszél továbbá a szolgákhoz és a cselédekhez intézően. Itt az ő fiaihoz szól, tekintettel arra, hogy a fiúsági kapcsolat az Isten és az emberiség között létrejött a Krisztusban való szülői viszony, vagy kapcsolat. Az eljövendő dolgokról kérdezzetek meg engem, fiaim, és bízzátok rám kezeim munkáját. Ma az van a szívemen, hogy Isten munkáját visszahelyezzük Isten kezébe, és azt mondjuk, Uram, mi képtelenek vagyunk rá, nem tudjuk hogyan, nem tudjuk mikor, és nem tudjuk hol. Uram, neked ajánljuk magunkat és a te munkádat. A te kezedbe helyezzük magunkat és a te munkádat. Uram, tégy velünk, ami neked tetszik. Avagy ez a te vágyad is, avagy ez a te imádságod is, az én vágyam és az én imádságom, hogy az ő munkáját visszahelyezzük az ő kezébe. Hányszor lett már kivéve az ő kezéből, vagy kiragadva az ő kezéből? Minden evangélista és minden irányzat a maga módján kezébe vette és végezte Isten munkáját. Elérkezett az Isten ideje, hogy rábízzuk az ő munkáját, hogy teljesen újonnan és tudatosan rábízzuk azt, és azt mondjuk, Uram, azért vagyunk itt, hogy hagyjuk, hogy te munkálkodhass, azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk a te szavadat, azért vagyunk itt, hogy újból megtapasztaljunk téged. A te kezeidbe adjuk a te ígédet, a te munkádat, a te népedet, önmagunkat, az Isten egész országát, és reád bízzuk azt. És már is tudjátok, hogy mi lesz a válasz. Ő mindent jóra fog fordítani, és dicsőségesen megvalósítja az ő visszajövetelének napjára. Nem azt mondta, hogy valamelyik próféta vagy apostol fogja dicsőségesen megvalósítani, nem. Hanem, ahogy már sokszor el is mondtuk, vannak bizonyos dolgok, amelyeket az Úr maga fog elvégezni. Amikor egy üzenetet küld, erre felhasználja az ő szolgáit és prófétáit korán és későn. De amikor a megváltásra került a sor, ő maga jött el. Ő lett, ami megváltunk. Ő kiontotta az ő vérét a Golgotai kereszten. Ő megadta a nagy missziói parancsot. Egyedül ő tud megmenteni, egyedül ő tud meggyógyítani, egyedül ő tud üdvösségre vezetni. Hadd legyen, hogy az ő munkáját teljesen újonnan és tudatos módon rábízzuk. Ő, aki elkezdte, dicsőségesen be is fogja fejezni. Amikor az út előkészítéséről van szó, az ez időre szóló íge üzenetéről elküld egy prófétát, hogy a prófétai ígét a gyertyatartóra helyezze. De aztán, amikor elérkezik a tökéletességre jutás ideje, ő maga fog visszajönni az arkangyal hangjával és Isten harsonájával, és a Krisztusban meghaltak fognak először feltámadni. Ő az, aki építi az ügyülekezetét, és elkészíti azt, majd újra eljön, hogy hazavigye azt. Vannak emberek, akik azt szeretnék, hogy egy próféta vigye haza őket. Én ezt nem mondhatom magamról. Én azt szeretném, hogy az én Uram vigyen haza engem. Legyen ő az első, akit én meglátok, amikor eltávolodom erről a földről. És már most is megmondom nektek, még akkor is, ha aztán együtt átalakulunk, és össze leszünk hozva, vagy egyesítve leszünk, és fenségesen felemeltetünk, és meglátjuk egymást, akkor is, ha látni fogjuk egymást, mindannyiunkban megmarad az a nagy vágy, vagy a sóvárgás, hogy lássuk Jézust. A felemeltettek tekintete nem irányul sem jobbra, sem balra, sem előre, sem lefele, hanem felfele, előre. Mindannyian Jézust szeretnénk meglátni, és miután megláttuk őt, természetesen látni fogjuk az összes szeretteinket is. Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, az összes prófétát, és természetesen a mi szeretett Branham testvérünket is. Nem szeretném, ha félreértés lenne belőle ebben a tekintetben. Ma nem lenne egy aktuális isteni ígeüzenetünk, ha Isten nem küldte volna el ezt az alázatos prófétát, hogy felnyissa a szemeinket és megnyissa a szíveinket, hogy megtudjuk, minek kell megtörténnie, mi fog megtörténni Isten országába. És ezért szívből hálásak vagyunk. Csak hogy én ezt már a természetben is megértettem, az ember nem áll meg az útjelzői táblánál. Addig folytatod tovább az útat, amíg el nem éred a célodat. Sokan vannak, akik megállnak egy útjelző tábla előtt, és Isten emberei útjelzőként, Isten útbaigazítóiként használhatók. De nem állunk meg a jelző táblánál. Látjuk és tudomásul vettük, hogy hová lettünk irányítva. A cél a szemünk előtt van. A szemünk előtt tartjuk, és Isten erejével, a kapott szellemi táplálék erejével haladunk előre. Amen. Halleluja. Dicsőség a mi Istenünknek. Ezen a téren is olyan nagy a különbség, mint az ég és a föld között. Vannak olyanok, akik az aranyborjuk körül táncolnak, és ez távol legyen tőlünk. Amikor Mózes akkor fel lett véve a hegyre, és 40 napig és éjszakán át nem jött le, egy szempillantás alatt bekövetkezett a fordulat a nép között. A táborban zenetánc és lelkes örömújongás volt. De amikor a próféta lejött, és látta, hogy mi történik, kalapáccsal lecsapott rá, és összetörte azt a bálványt, azt a borjút, és véget vetett neki, véget vetett a dolognak. Isten nem azért küld el nekünk egy prófétát, hogy bálványimádást gyakoroljunk. Isten azért küld hozzánk egy prófétát, hogy kivonja belőlünk a bálványimádás szellemét, és a Szent Szellem által ihletett Szent Íge szava által összekapcsoljon minket Istennel. És akkor megvan a Szellem, amely Istenből való, és felismerjük, amit Istentől kaptunk ajándékba. Néhányan még azt is tudni akarják, hogy a próféta melyik kezével tartotta a villát, hogy hátrafele tartotta-e, mint az angolok, vagy előrefele, mint a többi európaiak. Néhányan ezt is amazt akarnak tudni, hogy a lábánál vagy a fejénél aludt el, de ezek a dolgok engem nem igazán érdekelnek. Engem csak egy dolog érdekel, nevezetesen Isten szent ígéje, amellyel megbízást kapott az ez időre szóló ígeüzenettel. És ezt a Szent Szellem által megkaptuk, és kinyilatkoztatva kaptuk a Szent Szellem által. Én sem tudom pontosan, hogy Keresztelő János a fej vagy a láb végén aludt-e. Engem ez nem is érdekel. Engem csak az érdekel, amit Isten tesz. De nagyon jól tudjátok, hogy mindezek a dolgok ott vannak meglevően az emberek között, és akkor rögtön rá lehet jönni, hogy ezek az emberek nem értették meg tulajdonképpen, miről is van szó. Ezek az emberek a bálványimádás szellemét hordozzák magukban, és ha a próféta eljönne, akkor valóban megcsókolnák a lábát. És akkor egyenesen Rómába is mehetnének, mert ott van a Péter szobra, és reggeltől estig csókolgatják a lábát. Én magam megfigyeltem, mindenki tudja, hogy hol van az a dolog, és hol gyakorolja mindenki a bálványimádást. Nem, hadd mondjam ki teljesen egyértelműen, Isten kivezetett minket minden zűrzavarból, és az emberek minden követéséből, kiragadott az emberek tanítványságából, és itt nem létezik senki olyan, aki egy Branham testvér és egy Frank testvért követne. Itt csak Jézus Krisztus Urunk követői vannak. Mindenki más otthon maradhat. Semmi szükségünk nincs a bálványimádás szellemére. Nekünk Isten szellemére van szükségünk, és ez a Szent Szellem. És a Szent Szellem nem egy élet, egy próféta életének a szétválogatását tárja elénk, hanem azt az ígét, amelyet Isten küldött nekünk a próféta által. Igaz-e vagy sem? És akkor Isten országában napra készek lettünk. Nemrégiben meglettem kérdezve afelől, hogy nem csatlakoznék-e, amikor a próféta fia eljön. Mert ez ugyan valami rendkívüli, egy nagyon különleges dolog lenne. És így tovább. Igen, próféta fiak itt, próféta fiak ott. Mi ugyan a próféták istenéről beszélünk. Az Ábrahám, Izsák és Jákob istenéről. Sámuel olyan nagyszerű próféta volt, és be kellett jelentenie Élinek, mégpedig a fiai ítéletét. És amikor a nagy próféta Sámuel megöregedett, oda mentek hozzá Izrael vénei, és ezt mondták neki, Sámuel, a te fiaid nem járnak az Isten útján. Ez a nagy próféta szenvedett, megsínylette a helyzetet, és nem tudott semmit sem tenni ellene. Az Úr Jézus Krisztus követése független a hírnévtől, rangtól és elismerettségtől. A függőség egyedül te magad alakíthatod ki személyesen, nevezetesen, hogy kapcsolatot teremts közted és Isten között. Nem azért vagyunk itt, hogy kapcsolatot teremtsünk egy prófétával. hanem azért vagyunk itt, hogy a Szentírás teljes bizonyságtételét, annak ösztanú vallomását, a teljes proféta és apostoli bizonyságtételt eljuttassuk Isten népéhez, és így az embereket közösségbe hozzuk Istennel arról, ami eljövendő. Kérdezzetek meg engem, én fiaim, és bízzátok rám kezeim munkáját. Ma szívemből szeretném elmondani, Uram, a te kezedbe helyezzük a te munkádat, és azzal együtt az oltárodra helyezzük magunkat is, és csak egy kérésünk van, legyen meg a te útad mindannyiunkkal. Végezd el azt, amit a gyülekezettel kapcsolatosan elhatároztál. Mi a te rendelkezésedre állunk. Nélküled nem tehetünk semmit. Jöjj, Uram, közzénk, és rövid időn belül fejezd be a te munkádat. Így imádkozzunk ma, és tegyük az, és helyezzük az Úr elé. Úgy hiszem, hogy attól a pillanattól kezdve én és mindannyian jobban fogjuk érezni magunkat, mivel küszködünk, vergődünk, aggódunk, hogy lesz ez is, az is, és így tovább. Ha ma együtt sikerülne valóban mindent az Úr kezébe helyezni, és azt mondani neki, adj te mindennek jó kimenetelt. Megmerjük ezt tenni határozottan, hogy azt mondhatjuk, Uram, a te kezed munkáját legyen rád bízva. Nem tudjuk, hogy mit akarsz megtenni, neked van egy terved, ez már készen van, és rendelkezésre áll. Hányan hiszik, hogy Isten mindent megállapított az ő üdvösségének a tervébe, az elejétől a végéig, az mondjon egy amment. 100%. Isten nem a tegnaptól kezdve, vagy a mától kezdve tervez. Isten terve már az idő kezdete előtt elkészült. Örökkévalóságtól örökkévalóságig minden az ő terve szerint alakul és folytatódik. Még ez az idő is, amelyben most élünk, és aminek most kell megtörténnie. Szerves része az isteni üdvösség tervnek a gyülekezettel. Izrael visszatérése, amely szerves része Isten megváltási tervének a végső időkre. Isten ugyanis már előre meghozta az ígéreteket. Nagyon-nagyon sok mindenre utalhatnánk itt, vagy akár meg is említhetnénk és beszélhetnénk róluk. Istennek van egy terve. Készített egy tervet. Megírtunk egy könyvecskét, Isten terve az emberiséggel kapcsolatosan címmel. És mindig csak egy pontot érintünk itt, és egy pontot ott. Milyen nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Istenem, Uram, a nemzetek királya. Nem veszitek észre, hogy minden, minket is beleértve, egyre világosabbá és nagyobbá válik, hogy egyre bensőségesebb kapcsolatba kerülünk a nekünk hirdetett ígével, az isteni üzenettel, hogy minden egyre világosabbá és világosabbá válik számunkra. Mindannyian eljutottunk a saját cselekedeteink végére. És most megpihenünk Istenben, és hagyjuk, hogy ő dolgozzon. Ő nem késik sohasem. Természetesen, mint mindig, most is használni fogja az embereket, de aztán úgy, ahogyan ő akarja. Én még mindig szeretném átélni azt a napot, igazán átélni, olyan teljesen és közvetlenül, ahol Isten maga határozza meg a programot. Itt is, ahol Isten megtervezte a programot, ahol összejövünk, és a szellem vezetése olyan közvetlen, olyan erős lenne, hogy az egész gyülekezet felett, egész gyülekezetet elárassza, hogy mindenki az Úr irányítása alatt állna, a szellem vezetése alatt, hogy Isten szétoszthatná, hogy Isten megállhatna, hogy Isten felhasználhatna, igen, hogy akarata szerint kinyilatkozhatná magát. Nála minden lehetséges. Készen állunk-e arra, hogy akaratunkat ténylegesen Isten akaratába helyezzük? Én hajlandó lennék ma teljesen abba hagyni, ha nem tudnám, hogy ami most történik, az valóban előkészület arra, amit Isten még meg fog tenni jövőbenileg. Ha nem így lenne, akkor ma abba hagynám. De nagyon jól tudom, hogy a szellemi éhínség idején Isten gondoskodott arról, hogy az élelmet szét lehessen osztani. Isten ígéje megelevenedett, és kinyilatkoztatottan, frissen kinyilatkoztatva a mi időnkre nézve. Az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. És Isten mindig a gyertyatartóra helyezi az ígét, azt az ígét, amelyet a kijelölt időben esedékes, hogy beteljesedjék és hogy megvalósuljon. Ezekben a napokban tehát azon ígéből élünk, amely Isten szájából származott, ami elhagyta az ő ajkát, ami hitünk azokban az ígéretekben van lehorgonyozva, amelyeket Isten ez időre adott, mert egy általános hittel minden ember rendelkezik, de csak az élő Isten igaz gyülekezete rendelkezik ezzel a bibliai igaz hittel. Csak azok, akik hallják, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. Nagy különbség van abban, hogy elől állunk, és csak a Máté evangéliumából való verset felolvassuk, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Vagy egy olyan Isten tiszteleten ülni, ahol az ember közvetlenül érzi, hogy itt az Isten szájából érkezik frissen a trónról, annak ellenére, hogy már megvan írva, teljesen elevenen, teljesen újonnan kerül a gyertyatartóra. Láthatjuk, hallhatjuk, és megtapasztalhatjuk, és ebben áll a nagy különbség. Bárki felolvashatja a leírtakat. De azt az ígét, amely akkor frissen jön a trónról, életre kell, kiemelkedik, és a gyertyatartóra kerül. Azt csak azok látják, akik maguk is az aranygyertyatartóhoz, vagyis az élő Isten gyülekezetéhez tartoznak. Mert a mi Urunk nem valahol Babilonból jön-megy, hanem a hét aranygyertyatartó közepete jár. És ha ma bemegyünk a gyülekezetekbe, mindenki tudja, hogy mit prédikálnak a Szent Háromság utáni első vagy harmadik vasárnapon. A program az egész évre meg lett határozva, és így megy ez évről évre. De Isten akarata az, hogy a megfelelő időben halljuk a megfelelő ígét. És Isten még azelőtt tudatja velünk, mielőtt megtörténne, azért, hogy a várakozás a beteljesedésre nagy legyen bennünk, és vágyat hordozzunk magunkban, hogy személyesen megtapasztaljuk az ígéreteket is. Az Úr valóban mindenhol kopogtat, és mindazok, akik meghallják az ő hangját, és kinyitják neki az ajtót, azokhoz bemegy, és megosztja velük a vacsorát. Nem ítélkezem, de ma már nem tudnék olyan helyen ülni, ahol a vasárnapi Isten tisztelet csak sablon szerint zajlik le, és csak az emberek módszere szerint zajlik le egy program. Több hálát kellene tanúsítanunk Isten iránt, mert a sorsunk a legkedvesebben alakult. Kimerem jelenteni, hogy Isten kinyilatkoztatta nekünk az ő akaratát és az ő szavát. Nem nagy képűség, de hálálatos szívből tanúbizonyságot tehetünk róla, és remélem, hogy ezt mindenki helyesen megérti. Az imádságaink arra irányulnak, hogy még sokan eljussanak az igazság ismeretére. Én, fiaim, bízzátok rám kezeim munkáját, mert én vagyok az, aki a földet teremtettem, és aki az embereket is megteremtettem rajta. Én vagyok az, akinek a keze kiterjesztette, kifeszítette az eget, és a csillagok egész seregét is én határoztam meg. Ő az, és senki más. Ő az Isten, rajta kívül nincs más. Ő rá bízzuk, és hiszünk abban, hogy nagy erővel és dicsőséggel véghez viszi az ő munkáját. Én tudom, hogy Isten szelleme tábort tart felettünk. Ez Isten dicsőséges légköre. Tudom, hogy az íge megvalósította azt, amiért küldve lett. És tudom, hogy mélyebbre hatolt, mint valaha. Soha nem volt még egy olyan időszak, amelyben Isten ígéje ennyire irányadó lett volna, mint most. Emlékezzetek vissza a 118. Zsoltár versére. Ez az a nap, amelyet az Úr készített. Hadd örvendezzünk és újongjunk, és adjuk meg neki a dicsőséget, a tiszteletet, hogy felismertük az ő kegyelmes meglátogatásának a napját. Felismertük és elfogadtuk az időt és az üzenet tartalmát. Abban a világosságban járunk, amelyet Isten adott nekünk az ő kinyilatkoztatott ígéje által. És az ő ígéje, a prófétai íge úgy ragyog, mint egy fényes lámpa a sötétben. Senkinek sem kell többé sötétségben maradnia. Megkaphatja az élet világosságát, az élet szavát, az élet világosságát. Ő az élet fejedelme, mindent meghozott nekünk. Övé legyen a dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Amen. Hadd álljunk fel. Ma itt együtt akarunk hálát adni az Úrnak, és teljesen új módon felszenteljük neki még a szószéket is, a beszédpódiumot. Szenteljük fel szívből, nem kritikával, hanem a gyülekezetért való aggódásunkból. Egyszerűen azt mondjuk, Uram, itt vagyunk, a Te szavad erről a helyről indul ki, legyen minden időben a Te nevedben, a Te szellemedben, a Te akaratod szerint, egy szív és egy lélek. Akkor egyhangúan együtt voltak. Ma mi vagyunk azok, akik egyhangulag vagyunk együtt. Felismerjük, hogy mindenkinek megvan a maga útja Istennel. Hadd adjunk neki hálát, adjunk dicsőséget neki szívből. Örültök-e mindannyian annak, hogy Isten mindannyiunkhoz ilyen természetesen, ilyen nyomatékosan, és mégis ilyen erőteljesen szól? Nem örültök-e neki? avagy nem lett televíva a lepel a szemünkről. Amen. Rusz testvér, imádkozz most mindannyiunkkal, és aztán együtt fogunk imádkozni mind. Mennyei atyánk, együtt köszönjük meg neked ezt a hétvégét. Együtt mondunk köszönetet a te szavadért. Együtt mondunk köszönetet az áldásokért, amelyeket a te szavaidból meríthettünk. Micsoda kegyelem, hogy hallhatjuk a te ígédet minden igazságban és minden egyértelműségben. Úgy beszélsz hozzánk, Uram, mint a te népedhez, a te fiaidhoz és leányaidhoz. Uram, te szeretsz minket, Uram, és olyan szeretettel beszélsz hozzánk. Köszönjük neked mindezt, imádunk téged, dicsőítjük dicsőséges nevedet, és egyedül neked adunk tisztességet. Nem egy embert akarunk dicsőíteni, egyedül téged illet a tisztelet, a dicséret és az imádat. Ó, Uram, te vagy az, aki megáldottál, és továbbra is megáldasz, ó, Uram. Hódolat a te csodálatos nevednek. Fogadd el a dicséretet, fogadd el a hálaadást, Uram. Uram, ki más tegye meg ezt, mint mi, akik hallottuk a te szavadat? Hogyan ne dicsérnénk, tisztelnénk és magasztalnánk a te nevedet? Imádkozunk hozzád, Uram, a betegekért is. Letesszük őket hozzád, előtbe visszük, Uram, és kérünk téged, hogy adj nekik kegyelmet, és bizonyíts be, hogy te vagy a nagy orvos és segítő. Uram, hogy te még ugyanaz vagy ma is, dicsőség és hálaadás, magasztalás és imádat a te dicsőséges és csodálatos Jézus nevednek. Amen.